nekem, ami a leginkább tetszik a műveidben, az a gondolkodásod, és hogy mindig a fonákját is megnézed a dolgoknak. Ugye a Döbrögi Újra szágultban van benne, amikor az édesanyád egyik mondatát idézed, és hogy akkor a felnőttek azok gyakorlatilag
felnagyított
gyerekek.
Holott fordítva ez nem igaz. Ugye ez a lényege a gondolatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont. Tehát ugye az írás az valójában egyrészt egy életforma, ugye egy szemlélődés, másrészt pedig egy látásmód. Tehát egyébként minek ír le az ember olyat, amit a másik egyébként lát, nincs értelme. Tehát minek pazarolom én az időmet olyasmi olvasásával, amit én saját két szememmel látok, vagy érzek, vagy tapasztalok. Ez szerintem butaság. Én legalábbis, amikor fölöslegesnek érzek valamit elolvasni, ez pont azért van, mert nekem nem mond semmit. Azért nem mond semmit, mert nem látok benne más, nem érzek mást, nem nyújt élményt. Szerintem akkor van valaminek irodalmi értéke, hogyha az valamit ad. Ha valamit ad, az egy másfajta érzés, nézőpont, látásmód. Azért kell leírnom valamit, mert az egy új dolog, ahogy én azt leírom. Az egy új látásmód, az egy új szituáció. Ha ez most fonák, vagy most feje tetejére állított, ilyen groteszk, vagy abszurd, ilyen örkény, vagy Boris Vian szemüvegén keresztül nézett valami, akkor az érményt jelent. Ezért szeretem ezeket a szerzőket, mert nekem az egy újszerű látásmód, hogy az örkény egypercesek között olvasok olyat, ami mondjuk 5-6 nézőpontot összeszedő, máshonnan kölcsönvett szövegrészletekből összeállított montázs vagy kollázs. Az valami, azt mondom, hogy ez egy írói teljesítmény, egy mondatot vagy egy veszőt nem írt maga örkény, hanem Petőfi Sándor egyik verséből, Petőfihez írott egyik levélből, egy újságcikkből, és nem tudom miből összerak egy kollást, és akkor azt egymás mögé teszi, és minden sornak, minden mondatnak más lesz a jelentés, és önálló eredeti valami lesz, mint egy jól sikerült fotómontázs mondjuk. Én azt gondolom, hogy ennek van értelme. Tehát én soha nem írok azért, hogy az úgy fogyjon a tinta, mármint irodalmi szöveget. Tehát kényszerből, megrendelésből, egyéb célból én nem. Én azért írom, mert úgy gondolom, hogy annak van értelme, van oka annak, hogy én ott valamit leírjak. Semmi más oka nincs. Se komercionális szempont, se elvárás, se kérés, se kívánság, semmi nem motivál engem. Csak az én úri jókedvem. Én azt gondolom, hogy ezt most meg kell csinálni, mert ez jó lesz, ha én ezt én leírom. Ez fontos, mert ennek van értelme, hogy ez ott marad, ha én ezt leírtam. Ezzel nem fogják remélhetőleg a kukát kibélelni, mint mondjuk egy reklámújsággal, vagy én nem tudom mivel, aminek végül is ez a vége, ugye látjuk szomorúan, tehát akármilyen nagy lelkesedésre is szépen készül el egy reklámanyag, kiüresedik a tartalma, annak nincs külön értékhordozó funkciója. Megtudjuk, hogy mennyivel olcsóbb a plazma TV, de ennyi. Aztán berakjuk a kukába, hogy ne szennyezz össze a kukát, amit aztán beviszünk a lakásba vissza, és ne legyen büdös. Ez az értelme, vagy ez a végső sorsa, a temetője egy ilyen szövegnek, aminek nincs igazi értéke. Én olyat nem nagyon láttam még, hogy mondjuk Hemingway novellás kötettel bélelének ki egy kukát. Én azt láttam, mint ahogy nálam is van, hogy a Hemingwaynek a könyvei ott vannak a polcon, és időnként elővesszük. Elolvassuk, és el fogom mondani a fiamnak is, hogy ezt olvasd, de ez nagyon jó. És ha lehet, inkább ezt olvasd, mint mondjuk valami hülyeséget, aminek nincs értelme, hogy te azzal eltörzsd az időt.
Még visszatérve egy picit a gyerekkorodra, nem csak a városhoz vagy hűséges, én úgy tudom, hanem a barátaid is nagyjából a gyerekkorból származnak, ugye?
Igen, tehát én egy ilyen alapvetően hűséges típus vagyok. Nyilván ez egy modell is, az ember ezt látja. Családi dolog is ez. Tehát én ezt láttam, én nekem ez volt a modell, én ennek látom értelmét, ezt látom kifizetődőnek. Én nekem ezek nem ismerül fel kérdésként, hogy ez egy fontos érték, ez én igyekszem magam tartani, igyekszem ezt átvinni az élet más területére is, munkára, megbízásokra, megbízókra, és engem megvisel, vagy nekem nem esik jól, hogyha nem ezt kapom vissza. De hát nyilván a legfontosabb értékekhez képest eltörpülnek ezek az ilyen munka, megbízók, meg ilyen kapcsolatok, mert ez egy más dimenzió. Én igyekszem a régi barátokat, ismerősöket, általános iskolából is, vagy gimnáziumból is jó emlékezetemmel megőrizni, vagy amennyire lehet kapcsolatot is tartani velük. Tehát mind a mai napig van olyan ügyfelem, aki általános iskola alsóban volt nagyon jó barátom. Nekem ez egy fontos érték, a hűség.
Gyakorlatilag a művészetek közül mindent kipróbáltál, zenéltetek is együtt, itt a gyerekkori barátokat ezért is hoztam fel.
Megfelelő korlátok között persze, tehát azért mondjuk az írás az egy külön történet, mert én azt nem is tartom művészetnek, hiszen az nem az, hát gondoljuk bele. Van-e írásművészeti főiskola, vagy egyetem? Nincs. színművészeti egyetem van, iparművészeti egyetem van, képzőművészeti egyetem van, zeneművészeti egyetem van. Tehát vannak művészetek, amelynek a technikai háttere elsajátítható. Az irodalom nem ilyen. És ha megnézzük az irodalom klasszikusait, sem kerültek ők ki ilyenfajta intézményekből. Tehát a legnagyobb szerzők számomra azok az életből kerülnek ki. Azok nem ritkán orvosok, nem ritkán tudósítók. Van nyilván olyan, aki irodalommal foglalkozik, és tanár, vagy újságíró, és a szakmájához közel van az írás, de maga az irodalom az szerintem nem művészet, hanem az egy más történés, az egy más dolog. Sokkal szabadabb is ebből kifolyólag. Én azt gondolom, nincsenek olyan kötött szabálya, és ezért is mer az ember belevágni egy ilyen történetbe, hogy ír egy regényt, anélkül, hogy neki ehhez bármilyen papírja, vagy jogosítványa, vagy indítatása lenne. Azért a többi az más, tehát a zenélni azért tudni kéne. Tehát azért, hogyha az ember komolyan akar zenélni, azért illik az összhangzattal annál tisztában lenni, vagy kottát kéne tudni olvasni, vagy rendesen egy hangszert.
Szerinted ma ez jellemző?
Azoknál, akik jó zenét csinálnak, akármilyen műfajban, ez igenis jellemző. És hát nem tudom, hogy van ez, annyira azért eljutottam én is. Nyilván amatőr szinten itt a barátokkal, hobbiból, poénból viccelődve, zenélgetve, hogy azért olyan szinten vagyok, hogy azért ezt meghallom. Hát nem olyan bonyolult ezt meghallani, hogy ki az, aki tud zenélni, és ki az, aki nem. Ki az, aki eredeti, ki az, aki nem.
De még CD-tek is jelent meg.
Jelent meg CD-nk, mondjuk ez egy ilyen sorsszerű ajándék, hogy itt ez a gimnáziumi iskolai buli zenekar, poén zenekar, ez mondjuk olyan szituációba jutott, hogy aztán megfelelő stúdiómuzsikusokkal persze megtámogatva, és megfelelő szintű stúdióval, ugye az Igelzeti barátomnak a lehetőségeit ki tudtuk használni, és ő bocsátott a rendelkezésünkre a stúdiót, és más egyéb olyan dolgot, ami egyébként elérhetetlen távlatot jelentene, vagy távolságot jelentene mondjuk egy hétköznap ember számára, hogy aztán meg is jelentek ezek a lemezek, és hát ilyen régi dolgainkat, amiket végül is viccből, meg poénból, leginkább osztály klub délutánokon adott koncertekben született dolgok ezek, hogy ezeket meg tudtuk csinálni, és hogy ennek egy ilyen maradandó nyoma van, hát ez egy nagyon nagy vicc és nagyon nagy poén önmagában. De hát nyilván ezt is megfelelő helyen kell és rangján kell kezelni, tehát ezek azért viccek. Nyilván van ebben is azért jellemző dolog arra, amit a zenekar tagjai csinálnak, ez nem csak az enyém nyilván, hát én nekem egy ötöd része vagyok, jó esetben is, mert hát ugye azért itt komoly zenészek is becsatlakoztak, tehát itt ilyen országos hírű muzsikusok egy-egy szóló erejéig azért ott vannak a lemezen, és hát nem elhanyagató szempont a hangzóanyagnál az, hogy ki zenél. Tehát, hogy mi most hülyeségből megcsináljuk, meg egy nagyon jó szakszofonos vagy gitáros ott azért csinál egy zseniális szólót, azért ezeket azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. De én ezekre is büszke vagyok. Tehát az a dolog, amit erre szántunk, vagy amit ebben szerettünk volna beleépíteni, vagy amit fontosnak éreztünk, hogy ez elhangozzon, ezek azért benne vannak. Tehát ennek van egy nagyon komoly, nem tudom máshogy mondani, ökörködés jellege. Tehát ennek egy ilyen vicces, humoros, fityiszt mutogató jellege van, és hát néha ez át is jön. Hogy egy jellemző példát mondjak, improvizált szöveggel, ugye gyakorlatilag amennyi ideig tart a szám, annyi idő alatt született. Tehát ez egy ilyen dolog. Ez a Sláger Rádióban, ugye ott a Baros Bocskor műsorában ez lement, és hát közkívánatra meg kellett ismételni ezt a dolgot, és hát ezt kommentálták egyébként szakértő módon ugye a műsorvezetői, és elsült ez a poén, jól sült el ez a dolog, és hát azért az, hogy te tiszta jókedvünkből gimnazista módon itt hülyéskedünk, és akkor ebből van egy ilyen országos jellegű esemény, ez önmagában hihetetlen és vicces dolog. Na ezekért ez megéri, hogy mi ilyennel is foglalkozunk, és vannak benne sikamlós dolgok, és vannak benne furcsaságok, ami mondjuk talán nehezebb, például édesanyám nehezebben nem észti meg egyik-másik lemeznek a tartalmát, de én ezeket se fogom eltitkolni, én ezekre büszke leszek, és idővel az én fiaim ezeket meg fogják hallgatni, és szerintem nekik ez nagyon fog tetszeni, és sok mindent el fog árulni rólam, sokkal több mindent, például, mint egyik-másik keresetlevél, vagy sikeres per, vagy valamilyen cégalapítás, vagy valamilyen munkajellegű feladat.
Sokat beszéltünk már a humorról, ami a másik nagy értéke a gondolkodásodnak, meg a regényeidnek eleve humorosak azok a szituációk, amikben születnek az elnevezések, rengeteg gag van benne. Jó ez a kifejezés, nem igazán?
Jó. Ugye én azt gondolom, hogy van egy-két olyan dolog, ami csak az emberre jellemző. Mondjuk a gondolkodásnak ez az absztrakt gondolkodási szintje. Az állatok is azért már gondolkodnak, már tudjuk etológusoktól, de ilyen szinten nem, mint az ember. Egyfajta rendezett, szervezett gondolkodás, amit az ember mondjuk nyelvben vagy írásban közread, ez azért tipikusan az emberre jellemző, tehát ilyet nem csinálnak az állatok. Azért gondoltam arra, hogy mondjuk ezzel például érdemes foglalkozni, mert ez ránk emberekre jellemző, ez emberi dolog, hogy én írok, meg gondolkodok. Enni azt minden állat és növény eszik. Szerintem az nem annyira nagy kunst csinálni, mint mondjuk írni, amit mondjuk egy béka nem tud. Ami emberi bennünk, az hordoz igazán emberi értéket, és ezért fontos gondolkodni, meg írni. Na most én ide sorolom a humort is, meg a nevetést is. Azért annak, hogy örül egy állat, ennek azért vannak jelei. Hogy mondjuk ő boldog és megfelelő mennyiségű endorfin van az agyában, és jól érzi magát, ezt látjuk, hogy hogy heverészik az oroszlán a napsütés, mikor tele van a hasa, ezt lehet látni, és látjuk, hogy jól érzi magát. De a humor azért az nagyon-nagyon korlátozott jelleggel van jelen. Szerintem talán egyáltalán nem. Tehát még a főemlősök szintjén sem. Tehát az, hogy viccelünk, az nagyon-nagyon mélyen emberi dolog. És ezért érdemes ezzel foglalkozni. Tehát ha ezt senki nem tudja, csak mi, hát akkor miért ne foglalkozunk ezzel? Miért csináljuk ezt? Én nekem ez egy fontos értékmérő. Én nekem ez egy alap dolog, hogy mondjuk legyen humor abban, amit írok. Ráadásul a humor az egy olyan ajándék is, ami csak az embereknek szól. És hogyha valaki megtisztel azzal, hogy elolvassa, amit én írok, azt illik azért kicsit megajándékozni. Tehát legyen már annak jó. Én nem vagyok híve annak, hogy valami szörnyűséget vagy valami nehéz gondolatot akár úgy adjak át, hogy azt ne legyen jó olvasni. Tehát a borzasztó olvasmányélmények, vagy a borzasztó filmélmények engem nem fognak meg, engem az zavar, idegesít. Lehet nehéz dologról, fájdalomról, halálról, bármiről beszélni, de én szerintem az nem von le ennek az értékéből, sőt éles kontrasztot ad ehhez, hogyha az ember előtte, vagy utána, vagy kontrasztként humorizál, vagy vicces dolgot ír le. Ez sokkal ütősebbé válik a dolog, szerintem. Ez is egy fontos dolog. Másik dolog pedig az, amit még ez a humor dologhoz hozzá lehet fűzni, hogy maga a nevetés, tehát amikor az ember nevet, ez a fizikai folyamat, ezek a rekeszizom mozgások és egyéb, amit leírnak a humán etológusok. Tehát maga a nevetés az egyébként fogalmilag abban az időpillanatban teljesen kizárt, hogy ne boldog állapotában történjen meg az embernek. Tehát a nevetés pillanatai, azok akármilyen helyzetben is vagyunk, maga a nevetés azon másodpercek alatt az boldog állapotot jelent. És ez egy fontos dolog. Azért mégiscsak ez a legfontosabb, nem? Tehát az ember, amíg él, addig igyekezzen boldog lenni. Lehet, hogy nem nagyon sokszor tudunk boldogok lenni, és lehet, hogy ez egy elenyésző dolog, hogy az ember 70-80 év alatt mondjuk nevet kér 1-2 órát, de ha az 1-2 óra nem lenne, is probléma lenne. Tehát én ezt fontosnak érzem. Amíg nevetünk, addig a másodpercig. Lehet, hogy az illető egyébként végstádiumos rákos beteg, és szörnyű élethelyzetben van, és iszonyú gondok aggasztják. De azokban a pillanatokban, amíg olvas egy könyvet, és ott talál valamit, amit ő humorosnak talál, és megfeledkezett minden bajáról, akkor ez egy szörnyű helyzetből egy ilyen kegyelmi állapot, egy ilyen boldogság. És ezt nem kell ennyire sarkítani. Ez lehet, hogy egy fáradt, munkában megfáradt embernek, vagy egy gondjaival küszködő kisdiáknak jelent menedéket egy pár pillanatra, de mégis azt jelenti. Ezért én ezt fontosnak érzem, és azt gondolom, hogy nem is nagyon érdemes mással foglalkozni. Azt foglalkozom mással, és írjon olyat, ami egyébként tragikus mélységeket boncolgat, aki ehhez jobban ért. Ilyen is van nyilván. És én, aki ezt jól csinálja, azt én azért szerettem. Tehát mondjuk, mit tudom én, egy Macbethen sokat röhögni nem lehet. De mondjuk, ha azt jól megcsinálják, nem csak Shakespeare, ahogy leírta, hanem ha abból csinálnak egy nagyon jó filmet, egy Polanski például, akkor az hihetetlen élmény tud lenni. Na de hát ez egy más műfaj, meg egy más történet. Most arról beszélünk, hogy én miért írok olyat, amin lehetőleg nevetni is lehet.